Én fogom felolvasni most az ige hirdetésnek az igéjét, a 2 Mózes 13-ból. Az egyszerű fordításból olvasom, de ki lesz vetítve. Köszönöm. Az örökkévaló így szólt Mózeshez. Nekem szenteljetek Izrael népében minden első szülöttet, vagyis aki anyjának első gyermeke, azt számomra különítsétek el. Hasonlóképpen szenteljétek nekem a házi állatok kicsinyei közül azokat, amelyeket anyjuk először hozott a világra. Mózes ezt mondta a népnek. Emlékezzetek erre a napra, amelyen kijöttünk Egyiptomból, ahol úgy éltünk, mint a rabszolgák. Emlékezzetek rá, hogy az örökkévaló hozott ki bennünket onnan, nagy hatalmával. Erre való emlékezésül ne egyetek semmiféle kovásszal készült ételt. A mai napon jöttünk ki Egyiptomból, Abib hónapban. Az örökkévaló megesküdött ősapáinknak, hogy nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet, amelyen most még a kánaániak, hettiták, emóriak, hívviek és jebúsziak laknak. Ezért bevisz majd titeket arra a földre, és akkor ebben a hónapban tartsátok meg ezt az ünnepet minden évben. Az ünnep 7 napja alatt csak is kovásztalan kenyeret egyetek, a 7. napon pedig tartsatok nagy ünnepet az örökkévalónak. Kovásztalan kenyeret egyetek ezen a 7 napon, és ez alatt kovász vagy kovásszal készült étel ne is legyen a házatokban, sehol az országban. Azon a napon magyarázz el a gyermekeidnek. Azért van ez az ünnep, hogy emlékeztessen arra, amit az örökkévaló tett velem, amikor kiszabadított engem Egyiptomból. Ez az ünnep olyan legyen számotokra, mintha a karodra vagy a homlokodra lenne kötve, hogy soha ne felejtsétek el. Emlékeztet arra, hogy az örökkévaló tanítását emlegessétek szüntelen, hiszen ő az, aki erős karjával kihozott minket Egyiptomból. Tartsátok meg hát ezt az ünnepet minden évben a megfelelő időben. Az örökkévaló megesküdött nektek és őseiteknek, hogy bevisz titeket a kánaániak földjére, és nektek adja azt. Amikor tehát már ott fogtok lakni, akkor szenteljetek az örökkévalónak minden egyes elsőszülött fiút, és hasonlóképpen házi állataitok elsőszülött hím kicsinyeit is, mert ezek őt illetik. A szamár elsőszülött csikóját kiválthatod egy báránnyal. Ebben az esetben a bárányt áldozd föl a csikó helyett, amelyet így megtarthatsz magadnak. Ha nem akarod kiváltani a szamár csikót, akkor törd el a csikó nyakát. Az elsőszülött fiúkat azonban minden esetben ki kell váltanod. Amikor majd gyermeked megkérdezi, hogy mi ennek az értelme, akkor mondd el neki, gyermekem, az örökkévaló kiszabadított minket erős karjával Egyiptomból, a rabszolgaságból. Amikor pedig a fáraó makacskodott, és nem akarta népünket szabadon engedni, az örökkévaló minden elsőszülöttet megölt az egyiptomiak között. Egyaránt megölte az emberek és házi állatok elsőszülöttjeit. Ezért áldozok az örökkévalónak minden elsőszülött állatot, és ezért váltom meg minden egyes elsőszülött fiam életét egy-egy bárány feláldozásával. Ez az ünnep olyan legyen számodra, mintha a karodra vagy a homlokodra lenne kötve, hogy soha ne felejtsd el. Emlékeztet arra, hogy az örökkévaló az, aki erős kezével kihozott minket Egyiptomból, ezt mondta Mózes a népnek. Miután a fáraó elengedte Izrael népét, Isten vezette őket, hogy merre menjenek. De nem azt az utat választotta, amely a filiszteusok országa felé vitt, bár az lett volna a legrövidebb, hanem kerülő útra vitte a népet. Azért tette ezt, mert azt gondolta, Ha harcolniuk kell, még meggondolják magukat, és visszatérnek Egyiptomba. Ezért Isten azon az úton vezette őket, amely a sivatagon át a Vörös-tenger felé vitt. Izrael népe hadirendben és fölfegyverkezve vonult ki Egyiptomból. Mózes parancsára magukkal vitték József koporsóját is. József ugyanis a míg halála előtt megeskedte az izraelieket. Isten egyszer bizonyosan megsegít titeket, és akkor vigyétek magatokkal az én csontjaimat is. Izrael népe elindult Szukkótból, és a legközelebb Étámnál a sivatag szélén vertek sátort. Az örökkévaló előttük vonult. Nappal felhőoszlopban mutatta, hogy merre menjenek, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Így nappal is, éjjel is vonulhattak. Nappal állandóan előttük haladt a felhőoszlop éjjel, nappal állandóan előttük haladt a felhőoszlop, éjjel pedig a tűzoszlop. Urunk, köszönjük neked, hogy te vezetsz minket a hatalmas karoddal. Köszönjük, hogy emlékezhetünk a te kegyelmedre, irgalmadra, szeretetedre, és velünk vagy ezzel minden nap. Ámen.
Most az egyiptomi kivonulás történetét, az Egyiptomból való kivonulás történetét dolgozzuk fel. Most egy olyan pillanathoz érkeztünk, hogyha valaki filmsorozatot készítene a kivonulás történetéből, akkor ez a rész, ez körülbelül egy maximum 3 perces rész lenne benne, mert előtte nagyon, nagyon sok dolog történt. Hiszen, ahogy Monti beszélt róla, Isten elrendelte a páskát, megölte az egyiptomi elsőszülötteket, tehát nagyon, nagyon mozgalmas dolgok történtek, és most itt, mintha úgy megállna a történet egy picit, hogy Isten mond valamiket Izraelnek, időnként nem is nagyon lehet érteni, hogy miért mondja, és aztán újra elindulnak a kalandra. Tehát, hogy történt egy nagy dolog, most már kivonultak Egyiptomból, most egy köztes rész van, és aztán lesz még egy nagy dolog, de most még nem tartunk ott. És mégis Isten fontosnak tartotta, hogy mondjon Izraelnek kicsit nehezen érthető, de fontos dolgokat. Olyan dolgokat, amik a mi életünkben is fontosak lehetnek, hogyha tudjuk alkalmazni a mi életünkre. Először hagy osszak meg veletek egy gondolatot, amin úgy elgondolkodtam erősen. Nagyon az előző részben is, meg a mostani részben is nagyon sok szó van a kovászról. Hogy takarítsátok el a kovászt, ne egyetek kovászosat, stb. És az ember elkezdi olvasni az igét máshol, akkor úgy tűnik, hogy a kovász az egy olyan negatív dolog. És akkor elgondolkodtam, hogy mi a baj a kovásszal. Hát tegnap, amikor elmentem vásárolni, akkor feleségem mondta, hogy vegyek kenyeret, és mondta, hogy kovászos kenyeret vegyek, mert az a jó, ezt mondjuk nekem nem kell mondani, mert annak idején, amikor a Covid volt, akkor megtanultam kovászos kenyeret sütni, és nagy élvezettel sütöttem. És az volt az érdekes benne, hogy az a kenyérnek a fele az szinte sose érte meg a napnak a végét. Mert hogy a kovászos kenyér jó, finom, sokáig eltartható, stb. És akkor miért beszél itt arról az ige, hogy a kovász az valami rossz dolog. És kovásztalan kenyeret ettek a zsidók, ezt lehetett kapni egyébként, amikor én gyerek voltam, még gyakorlatilag minden élelmiszerboltban lehetett kapni kovásztalan kenyeret pászka néven, és mi szívesen vettünk ilyet, mert mi szerettük. Tehát, hogy mi gyerekek úgy elrágcsáltuk a pászkát, ez egyébként egy körülbelül ilyen vastag fehér lap, és nincs különösebb íze, csak ropogós. Tehát mondjuk kovásztalan kenyeret enni 7 napig, az nem a nagy élvezet. De úgy gyerekként úgy jól el voltunk vele. És És hogy miért jobb az a kovásztalan, mint a kovászos? Hát az ember megeszi a kovászos cipót, és jó, és akkor megeszi a kovásztalan kenyeret, hát olyan oké, meg lehet egyszer enni. És az az érdekes, hogy az ige nagyon sokszor használja a kovászt mint képet, de mindig valami negatív felhanggal. Egy példát szeretnék felolvasni róla. Az 1 Korintus 5:6-tól olvasom az igét. Az előzménye az, hogy Pál levelet ír a korintusbelieknek, és nagyon érdekes módon nagyon szépen szólítja meg őket, és utána nagyon csúnya dolgokat mond róluk. Tehát például azt, hogy botrányos bűnök vannak közöttetek, és ti ezt szépen eltűritek, és most éppen egy olyan esetet hozott fel, amikor valaki az anyja feleségével élt. És azt mondja, hogy hát ilyen a pogányok között sincsen. Botrányos dolog. És ti meg tűritek. És utána mond egy képet a kovászról. 6. vers. Nem jó cselekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, és új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok. Mert a mi húsvéti bárányunk Krisztus már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Mint a Pál azt mondja, hogy hát a kovász az rossz dolog. De hogy alakulhatott ki ez a kép? Általában a Biblia nagyon sok képet használ. Például a kovászt, mint valami gonoszságnak a képét. És nem véletlenül használ a Biblia képeket, erről még lesz szó, mert az emberek a képekről tudnak megjegyezni dolgokat. Tehát fogalmakat, meg bonyolult dolgokat, azokat könnyen elfelejtünk. De egy kép az megragad a fejünkben, vagy észreveszünk valamit, mondjuk észrevesz az ember egy virágot, akkor eszébe jut az illata. Nekem nem túl jó az orrom, ezért aztán nekem az illatok azok nem túl nagy jelentőséget bírnak. Nekem illat sose jut eszembe. De ha észreveszek egy virágot, akkor a látványról van esély rá, hogy eszembe jut az illata. Vagy egy bonyolult fogalom ritkán jut eszébe az embereknek. Hányszor jutott eszetekbe a Pitagorász tétele és a bizonyítása? Valószínűleg nagyon kevésszer. Mert hogy az egy... mint egy kicsit élettől elrugaszkodott, bonyolult dolog lenne. De a képek azok bennünk megmaradnak. És a kovász képe az hogyan is társulhatott valahogy a gonoszsághoz. Most említettem, hogy én megtanultam az Anikótól kovászos kenyeret sütni, és nekem könnyű volt a helyzetem, mert hogy én kaptam tőle kovászt. Így nekem azt nem kellett csinálni. De tudom, hogy kell csinálni kovászt. A kovász nagyon egyszerűen készül, nem kell csinálni semmit. Tehát össze kell keverni a lisztet vízzel, olyan helyre kell tenni, ahol én is szívesen lennék, olyan hőmérsékletre, és hagyni, hogy a levegő érje. Még letakarják egy kicsit azért, hogy ne száradjon ki. És ennyi. És nagyon különös dolog történik. A víz az egy eltartható dolog, az tetszőleges ideig megmarad, hogy nem romlik meg. A liszt az egy eltartható dolog, az nagyon sokáig el lehet tartani, hogyha a megfelelő körülmények között tartják, és nem romlik meg. Összekeverjük ezt a kettőt, és ott hagyjuk egy ideig a polcon, és egyszer csak valami történik vele. Elkezd nem liszt és víz lenni, hanem így felhabzik, kétszer akkora lesz, nem az elején, de még egy kicsit ott kell cserélgetni benne, de nem ez a lényeg. Egyszer csak elkezd fölhabzani, és akkor ott valami történik, aminek eddig nem volt szaga, most szaga lesz, eleinte kellemes illata lesz, és akkor lehet használni arra, hogy kenyeret süssön valaki. De hogyha ezt úgy ott hagyja, és hagyja, hogy úgy mennek a dolgok a maguk útján, akkor azt lehet látni, hogy elfolyósodik, guztustalan lesz, ecetszagú lesz, és végül elpusztul. Tehát valami olyan a kovász, ami úgy eltartható dolgokból rejtélyes úton keletkezik, és ráadásul terjed. Tehát ez az, amire az Úr Jézus is példaként hivatkozott, és Pál apostol is erre hivatkozik, hogy megfogunk egy kicsi kovászt, tehát amikor valaki süt egy kenyeret, akkor nem a kovászból süti a kenyeret, hanem fog a kenyérhez képest elég kevés kovászt, beleteszi a kenyérbe, összekeveri, akkor úgy tűnik, hogy hát az ugye eltűnik benne, és néhány óra múlva ez az egész megdagad. Az egész tésztára kihat. És hogyha az ember úgy békén hagyja, tehát ha kisütjük, akkor kenyér lesz belőle. Ha békén hagyjuk, akkor meg kovász lesz belőle. Az egészből kovász csinál a kovász. Tehát tulajdonképpen az történik, a dolog mögött az lakik, hogy minket itt a levegőben mindenféle dolgok körülvesznek. Rengeteg élesztő gomba van itt körülöttünk. Sok tejsav baktérium van körülöttünk. És ezek a levegőből belekerülnek a lisztbe és a vízbe. A liszt és a víz együtt az nem csinál semmit. De körülötte egyszer csak élőlények kerülnek bele, és azok elkezdenek szaporodni, ha jó körülmények közé kerülnek, és van mit enniük, lásd, liszt és víz, akkor egy nagyon-nagyon gyors szaporodásba kezdenek. És megváltozik a minősége ennek a dolognak. És tulajdonképpen az történik, hogy volt valami tiszta és eltartható, amiben egyszer csak valamilyen egészen picike kis élet került. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a teljesabb baktériumok és az élesztőgombák, ezek úgy szimbiotikusan támogatják egymást. Tehát a teljesabb baktériumok elsavasítják a cuccot, és ettől a jó élesztőgombák életbe tudnak maradni, a mindenféle megromlást okozó gombák meg elpusztulnak. Tehát ezek ott ketten kiszorítanak mindent, elpusztítanak mindent, úgy mellesleg ez nagyon jó nekünk, a többieknek nyilván nem, és aztán átalakítják az egészet. És nagyon érdekes, hogy az életünk is lehet hasonló ehhez. Az életünk is egy olyan dolog, ami tiszta, és aztán a levegőből, ami zárójel, szintén a gonosznak a jelképe a Bibliában, tehát érdekes, hogy a madarak azok a Bibliában szinte mindenhol a gonosznak a jelképeiként jelennek meg. Belekerül valami az életünkbe. A minket körülvevő egyébként éltető levegőből belekerül valami bűn. És az, ha megfelelő körülményeket talál, akkor elszaporodik. És megváltoztatja az egészet. Tehát ha hagyjuk elszaporodni, akkor megváltozik az egész. És lassan a tésztából, hogyha van elég sok idő, és elég jó körülmények vannak, akkor magától kovász lesz. És erre hívja föl a Pál apostol is a figyelmet, hogy takarítsátok el a régi kovászt. Ne fertőzzön meg ez a ti egész közösségeteket. Mert akkor a kovászból, abból a kicsiny kovászból az egész lassan majd kovásszá válik. És tulajdonképpen ez egy ilyen két lépcsős folyamat, hogy hogyan vált a kovász ilyen negatív jelképé. Az első azért, mert ugye a Páska elrendelésekor, meg amikor kivonultak Egyiptomból Izrael népe, akkor nem azért ettek kovásztalan kenyeret, mert ők kovásztalan kenyeret akartak enni, hanem mert nem volt idő arra, hogy megkeljen a kenyér. Tehát ők jóféle kovászos cipót akartak volna enni, de Isten azt mondta, hogy olyan gyorsan kell elmennetek innen, hogy nem lesz idő, hogy megegyétek, hogy megkeljen a kenyér, és kovászos cipót süssetek magatoknak. És a hónuk alatt a nyers tésztát vitték. És amikor azt megsütötték, akkor nem jóféle kovászos kenyér lett belőle, hanem valami kovásztalan kenyér. És miért mondja Isten, hogy amikor emlékezni akartok az Egyiptomból való kivonulásra, akkor ne egyetek kovászosat? Hát azért, mert amikor kivonultatok, akkor nem ettetek kovászosat. És egyébként pedig nem esztek kovásztalant. Hát aki választhat, hogy kovásztalan éppen, hogy megsült, ilyen lepényt eszik, és azon próbál életben maradni, vagy finom kovászos cipót eszik, hát nyilván a kovászosat választja. Táplálóbb, könnyebben megémészthető, minden szempontból jobb. De ha mégis kovásztalan teszik, az azért van, mert vissza kell emlékezni valami olyanra, amikor szükségből kovásztalan tettünk. És ilyen módon tehát a kovásztalan kenyér, az hozzá kötődik a megmenekülés képéhez. Tehát a kovász az azért lett a gonoszságnak a jelképe, mert a kovásztalanság hozzá kötődik a megszabaduláshoz. És nagyon érdekes, hogy maga a kovász, bár nem tudták, hogy hogyan működik, de valójában tényleg valami hasonló módon működik mikrobiológiai szinten, mint ahogy a bűn működik a mi életünkben. Ha békén hagyjuk a kovászt, és adunk neki enni, akkor az fölnő. És akkor az folyamatosan elszaporodik. És nem kell vele aktívan csinálni dolgokat, csak a körülményeket kell megteremteni. És utána fogunk egy picit, és beletesszük a tésztába, akkor az magától felnő, és először tésztává, és aztán végül kovásszá alakítja az egészet. És a mi életünkben is, hogyha hagyjuk elszaporodni azokat a dolgokat, amik Istennek nem tetszenek, amik bűnök, azok maguktól tudnak elszaporodni. És hogyha egy közösségben hagyjuk elszaporodni ezt, ez magától tud elszaporodni. Nem kell az egy közösségnek erőfeszítést tenni. Nem kell az egy embernek erőfeszítést tenni, hogy bűnös legyen. Az magától terjed. És nem kell az nekünk semmit csinálni, hogy ez belénk kerüljön. Ez körülvesz minket. Tehát olyan körülmények között élünk, ahol az a természetes, hogy újra és újra fog ránk hatni a környezetünk. És ráadásul mi egy ilyen ideális táptalajai vagyunk a bűnnek. Tehát úgy, ahogy a víz és a liszt, az jó táptalaja a kovásznak. Az jó táptalaja a élesztőgombáknak és a tejsav baktériumoknak. Speciálisan ezek egyébként nem betegítik meg az embert. Tehát ilyen értelemben a kovász az nem mérgező. De a bűn az megbetegíti az embert. És a mi lelkünk az ideális táptalaja a bűnnek. Az ellen kell dolgozni, hogy ez ne legyen. Ahogy Izrael népének azt mondja Isten, hogy takarítsátok el a kovászt. Az legyen a ti ünnepetek, hogy kovásztalan kenyeret esztek. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye az ünnep, amit elrendel Isten, az valami kellemetlennel jár. Finom kenyér helyett együnk kevésbé jót. És ráadásul nem is kevés ideig. Tehát azt mondja, hogy 7 napig egyetek kovásztalant. Sőt, ne legyen egyáltalán kovász a házatokban. Ne legyen kovász a határotokban. Ami egyébként azt jelenti, hogyha valaki eltakarítja az összes kovászt, és nem lesz már kovásza, akkor nem lesz, miből létrehozza a következőt. Tehát akkor, amikor itt a covidos home office-ozás után szép lassan abba hagytam a kenyérsütést, főleg azért, mert találtam olyan helyeket, ahol majdnem olyan jó kenyeret lehet kapni, mint amit én tudok sütni. És ezért úgy szép lassan abba hagytam a dolgot. Egy ideig etetgettem azt a kovászt, aztán szegény megdöglött. Nem adtam neki ilyen, és elfolyósodott, és végül ki kellett dobni. Ha most én újra neki akarnék látni kenyeret sütni azért, mert mondjuk állandó home office-ban lennék, akkor kellene kovászt csinálnom. Persze nem azt csinálném, nem elmennék az Anikóhoz és kérnék tőle, de hát hogyha nincs a környéken olyan, aki hosszú ideig életben tartotta az ő jóféle kovászát, akkor kell újat létrehozni. És az a nagyon érdekes, hogy az újonnan létrehozott kovász az egy másik fajta kovász, mint ami volt. Vannak olyan pékségek, ahol a kovászt állandóan életben tartják, és 200 éve életben tartják ugyanazt a kovászt. És nekik az egy nagy érték. Érdekes, egyszer olvastam egy olyan cikket, ahol egy ilyen régi pékségben sztrájkoltak a munkások, és nem voltak hajlandók dolgozni. Egyetlen dolgot hajlandók voltak életben tartani a régi, a kovászt. Mert az a mi közösségünknek a nagyon fontos értéke. És akkor, amikor a kovásztalan kenyér ünnepe eljött, és az volt a feladat, hogy el kell takarítani minden kovászt, akkor minden régit, minden régi kovászt elpusztítanak. És amikor vége van az ünnepnek, akkor újat kell létrehozni. Újra kell kovászt tenyészteni, az már nem ugyanaz, mint a régi. És ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy hát van nekünk kovászunk, és akkor nem esszük, csak kovásztalant. Utána meg elkezdünk kovászt tenyészteni, és egy év múlva megint elpusztítjuk. Hát nyilván a gyerekek ezt megkérdezik. Hát anya, hát ez, mit csinálunk mi ilyet? És ennek az az oka, azt mondja Isten, hogy azért csináljátok, hogy emlékezzetek vissza. Tulajdonképpen ez a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez egy nagyon fontos színjáték minden évben. Eljátsszuk azt, ami történt az Egyiptomból való szabadulás története. És a gyerek megkérdezi, és mi pedig válaszolunk neki. És nagyon érdekes az, hogy hogyan fejlődött az idők folyamán ez az ünnep. A zsidók ma is megünneplik a széder estét, amikor a kovásztalan kenyerek ünnepének a végét. És ennek van egy hagyományosan kialakult rituáléja. És hagyományos énekeket énekelnek. És ami a nagyon érdekes, elmesélik az egész Egyiptomból való kivonulás történetét. Amit a Mant is említette, hogy keserű füveket esznek. Ma leginkább retket, de azért, mert arra emlékezzenek vissza, hogy keserű volt Egyiptomban élni. És amikor kovásztalan kenyeret eszik, akkor hát gyorsan kellett onnan elmenekülnünk. Nem vártuk meg, hogy megérjen vagy megkeljen a kenyér. És van egy olyan szokás, hogy el kell mesélni az egész, az Egyiptomban való megszabadulás történetét. És ezt a családfő meséli el. De azt mondja Isten, hogy és ha majd a gyermeked megkérdezi, akkor mondd el neki. És azért van egy szerep, a kérdező szerepe, az a legkisebb gyerek, akinek az a feladata, hogy meg kell kérdezni mindent. És akkor megkérdezi, és apa, és az hogy volt? És miért eszünk ilyet? És miért eszünk a kovásztalan kenyereket? Persze minden évben elmondják, de minden évben újra megkérdezi a kérdező szerepű gyerek, hogy és akkor ez miért van? Idézzük fel. És nem csak ez van a széder este történetében, mert nagyon sok ilyen apró jelről emlékeznek meg akkor a zsidók, amikor a széder estét megünneplik. Van például egy olyan, hogy mindig üresen marad egy szék. Mert azt ígérte Isten, hogy mielőtt eljön a Messiás, eljön Illés és megkészíti az útját. Hát, ha most jön, akkor ott legyen a széke. Tehát van egy Izrael identitásának egy nagyon, nagyon fontos része ez, hogy ami az identitásunkat meghatározza, azokat mi most ott emlegetni fogjuk. Minden évben. És Isten azt parancsolta, hogy tudatosan emlékezzetek. Minden évben, egyetek 7 napig kovásztalant. Azt nem lehet nem észrevenni. Tehát azt, hogy nem eszünk egy jó kenyeret egy hétig, azt mindenki észreveszi. Olyan nincs, hogy azt ne kérdezne meg egy gyerek. És tudatosan mondd el. Úgy fogalmaz itt az ige, hogy emlékezzél erről a napról, melyen kijöttél Egyiptomból, szolgásságházából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. Ezért nem szabad kovászosat tenni. És az a cél, hogy ez elhangozzon a fiaknak. És elrendelt még egy dolgot Isten ezen a, ezzel az alkalommal, ami megint csak egy kicsit furcsának tűnő dolog, azt mondja, hogy minden elsőszülött az enyém. És minden házi állatodnak az elsőszülöttjét, azt áldozd nekem. Ez azért egy nagyon érdekes kép, mert az Egyiptomból való kivonulásnak is volt egyfajta ára. Egyiptomban meghalt minden elsőszülött. Tehát az egyiptomi elsőszülöttek halála tette lehetővé azt, hogy kivonuljon Izrael. És Izraelből nem haltak meg azok az elsőszülöttek, akiknek a szülei elhitték azt, hogy Isten meg fogja őrizni őket akkor, ha ők föláldoznak egy bárányt. Tehát tulajdonképpen van egy nagy csere, egy nagy cserekép már az Egyiptomból való kivonulásban, hogy van az ember élete, és ezt meg lehet váltani, ezt ki lehet cserélni egy báránynak az életén. Előkép Krisztusra, aki azt mondja, hogy ott van a ti életetek, és ezt meg lehet váltani Krisztus életén keresztül. És ezt a képet folyamatosan megerősíti Izraelben. Azt mondja, hogy minden elsőszülött az enyém. És az állatoknak az elsőszülöttjét azt áldozzátok föl. Érdekes egyébként, hogy azt mondja, hogy na jó, de hát mi egy szamár? Az egy értékes dolog. Az jó lenne nem megölni. És azt mondja, de azt megválthatod. Tehát nem az a lényeg, hogy elpusztít. Tehát Istennek nincs szüksége szamarakra. Hát, tulajdonképpen ránk sincs szüksége olyan nagyon, hanem azt mondja, hogy az nektek kell ez a kép, hogy az állat nem a tiéd, az enyém. De én hajlandó vagyok odaadni neked egy bárányért. Figyeljétek, ki lehet cserélni. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy de nem csak a házi állatok elsőszülöttje az enyém, az emberek elsőszülöttje is az enyém. És egy apró, de igen lényeges különbség van az emberek és a házi állatok között. Az, hogy ha a szamarat nem akarod megváltani, oké, hát akkor törd el a nyakát, és akkor az nem a tiéd. Az embert azt kötelező megváltani. Tehát, hogy az embernek szüksége van a megváltásra. És a saját gyereket azt nem lehet úgy odaadni Istennek, hogy megölik. Az csak úgy lehet, hogy azt meg kell váltani, azt kötelező megváltani egy bárány életén. Tehát figyeljétek meg, egy izraeli számára az első szülöttjének a megszületése, ugye az egy nagyon nagy dolog, tehát ha egy családban megszületik az első gyereke, az nagyon ragaszkodnak. Az egy borzasztó fontos dolog. És Isten erre azt mondja, hogy az nem a tiéd, az az enyém. És ahhoz, hogy az megmaradjon, az meg kell váltani. Tehát a legfontosabb akkor éppen a családban az olyan, aki megváltásra szorul. És Isten azt mondja, hogy kötelező megváltani. És mi a cél? A cél az, hogy emlékezzetek. Úgy folytatja, hogy ha majd megkérdezi a fiad. Ez micsoda, hogy vártuk, hogy megszülessen a kis csikó, és akkor az nem a miénk. És akkor áldozni kell egy bárányt. És akkor megkérdezi a fiad, hogy ez most micsoda? És akkor beszélj el azt, hogy Isten hogyan hozott ki Egyiptomból. Tehát Isten ilyen különleges jeleket és ünnepeket rendel, azért, mert mi emberek hajlamosak vagyunk felejteni. És nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus is rendelt ilyeneket. Tulajdonképpen két ilyen idézőjeles színjátékot rendelt nekünk. Az egyik az úrvacsora, amikor visszaemlékezünk arra, hogy mit tett értünk. Tehát, hogy megváltott minket. Nem neki van arra szüksége, hogy közösségben legyünk vele. Nekünk van szükségünk arra, hogy közösségben legyünk vele. Mi vagyunk azok, akiknek csökkent értelmünk van, és ezért alkalmanként újra és újra emlékezni kell arra, hogy Krisztus megváltott minket. Vagy a bemerítkezés, ami szintén egy ilyen idézőjelet színjáték, ami arra való, hogy valaki bemutatja azt, hogy én meghaltam a bűneimnek. Én új ember lettem. Alámerülök a vízbe, meghaltam a réginek, előjöttem újként. Ez azért fontos, hogy demonstráljunk valamit, emlékezzünk valamire. Akkor, amikor, mert nem attól lesz a megváltás, mert valaki bemerítkezik. Nem attól lesz a megváltás, mert valaki úrvacsorát vesz. Azért merítkezik be, és azért vesz úrvacsorát, mert meg van váltva. Értitek a nagy különbséget? Nem eszköz, következmény. Ugyanúgy, ahogy nem attól kerültek ki Izrael fiai Egyiptomból, mert kovásztalan tettek. Azért ettek kovásztalant, mert kikerültek Egyiptomból. Tehát nagyon fontos, hogy ne keverjük össze az okot az okozattal. Ne keverjük össze a valóságot az emlékkel. De az emlék nagyon fontos. Mert hogy különben elfelejtjük. Az a helyzet, hogy mi felejtősek vagyunk. És felejtősek vagyunk arra nézve, hogy mit tett velünk Isten. És nagyon érdemes emlékezni arra, tudatosan emlékezni arra, hogy mit tett velünk Isten. És azt hiszem, hogy a mi életünkben is nagyon fontos, hogy három fontos dologra emlékezzünk. Úgy akár ilyen segédeszközökkel, amiket akár Isten rendelt, vagy mi magunk találtunk ki. Nagyon érdekes, az Ószövetség folyamán nagyon sokszor állítottak emlékoszlopokat, ilyen emlékköveket. Egyszer beszéltem róla egy Isten tiszteleten, hogy állítsunk emlékköveket. Az emlékezetünkben fölállított kövekről is lehet szó, de akár fizikai kövekről is. Ezek azért jó egyébként az ilyen sziklák fölállítása, mert azok sok száz, sok ezer éven keresztül ott maradnak. És akkor, hogyha valaki oda megy, és azt látja, hogy itt van egy fehér sivatag, és itt egy nagy álló fekete kő, akkor azonnal felvetődik az a gondolat, hogy hogy került az oda. És akkor lehet beszélgetni róla. Vagy hogy miért eszünk kovásztalan kenyeret, és akkor lehet beszélgetni róla. És miért van, hogy az első szülöttek Istené, és akkor lehet beszélgetni róla. És ugyanígy lehetnek ilyen elmeemlékköveink, hogy mit tett velünk Isten. És érdemes akkor visszaemlékezni három dologra. Milyen Isten? Itt is arról van szó, hogy mi történt, mit cselekedett az Úr, milyen az Úr. Azon érdemes elgondolkodni, hogy milyen Isten. Ez egy olyan dolog, amire érdemes emlékezni. Mert hajlamosak vagyunk elfelejteni. Aztán érdemes emlékezni arra, hogy mit tett velünk személyesen az Úr. Mi az, ami velem történt? Izrael népe számára az, hogy őket kihozta az Egyiptomból, az egy ilyen tárgyi emlék tulajdonképpen ez a, vagy egy ilyen rituális emlék ez a kivonulásra a szédereste. De Isten még több ilyen nagyon elkerülhetetlen emlékeztetőt beleépített Izrael életébe. Például a körülmetélkedés az egy ilyen fizikai emlék. Egy férfi napjában többször pisil. Minden pisiléskor szembesül azzal egy körülmetélt férfi, hogy én Izrael szövetségéhez tartozom. Ezt nem lehet akkor nem észrevenni. Tehát tulajdonképpen a szövetségéhez tartozó férfiakat Isten napjában többször emlékeztette arra, hogy te a szövetségemhez tartozol. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet elfelejteni ilyen módon. Emlékezzünk arra, hogy milyen Isten, mit tett velünk Isten, és van még egy harmadik, amire érdemes emlékezzünk, hogy kik vagyunk mi. Ez különösen nekünk újszövetségi embereknek nagyon, nagyon fontos. Hogy mivé tett minket Isten? Az Izrael népe számára az egy kézzelfogható dolog, hogy mi az Isten népe vagyunk. A szövetségébe tartozunk. Mi újszövetségi hívők, szintén Isten népe vagyunk. Olyan kézzelfogható módon nem látjuk ezt, de föl kell idéznünk magunkba. Mi a mi értékünk? Szoktam mondani embereknek, akik alacsony önértékeléssel bírnak, hogy hát Isten tulajdonképpen egy üzletet kötött. Odaadta Krisztust értünk. Na most, hogyha Isten nem kötött nagyon rossz üzletet, akkor annyit érünk, mint Krisztus, nem? Krisztus örökös társai vagyunk. Tehát most vagy azt kell hinnünk, hogy Isten nagyon rossz üzletember, és folyton nagyon rossz üzleteket köt, vagy pedig azt kell hinnünk, hogy Isten számára a mi értékünk az hasonló Krisztuséhoz. E között a kettő között kell dönteni. Én azt gondolom, hogy fontos dolog, hogy értékeljük, hogy mi kik vagyunk. Vannak-e ilyen elmebeli emlékoszlopaink? Érdemes ilyeneket építeni. Vannak olyan dolgok, amiket az Úr Jézus elrendelt, hogy csináljunk, ezeket csináljuk, és fontos, hogy emlékezzünk közben, de saját elme emlékoszlopaink is lehetnek. És van ebben a részben egy harmadik, nagyon érdekes történés. A 17. és 18. versben, amikor elbocsájtotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt. Mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadrendben vonultak el Isten, Izrael fiai Egyiptomból. És aztán később, egy-két verssel később, a 21. vers, az Úr pedig előttünk ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Két nagyon érdekes momentuma van ennek a néhány versnek. Az egyik az, hogy Isten azt mondja, hogy kihoztalak titeket Egyiptomból. Most láttatok egy hatalmas csodát. 10 csapás sújtotta Egyiptomot. Titeket megőriztelek, kihoztalak. És akkor most azt mondja, hogy emlékezzetek erre, és akkor induljunk el. Tessék, menjünk. És mit csinál? Kerülő úton vezeti őket. Miért? Mert ismeri. Ismeri az embereit. Azt mondja, hogy hát ha ezeknek a szerencsétleneknek most harcolni kell, igaz, hogy most látták életük legnagyobb csodáját, sőt, valószínűleg a nép történetének a legnagyobb csodáját, de ezek visszafordulnak. És ezért akkor azt mondja, hogy hát akkor most menjünk kerülő úton. Miért? Azért mennek kerülő úton, hogy lássák a tüzet meg a felhőoszlopot maguk előtt. És nem csak, hogy azt kell látni, hogy Isten velünk volt a múltban, hanem Isten velünk van most. És nekik kellett egy kerülőt tenni, mert szükségük volt az ő gyengeségük miatt. És nagyon érdekes, hogy Isten ugyanezt megcsinálja velünk is. Mert minket is ismer. Ismeri az én gyengeségemet, ismeri az én limitáltságomat, ismeri azokat a dolgokat, amiket én nehezen tudok megcsinálni, és nem víz bele olyanba, amire nem vagyok képes. Akkor is, ha esetleg elvárható lenne tőlem, hogy képes legyek. Hát Izraeltől azért elvárható lehet volna, hogy hát hadrendben vagyunk, itt vannak a fegyvereink, most vonultunk ki. És Isten lenyomta az egyiptomiakat. Hát akkor menjünk, foglaljuk el azt, amit vártak tőlünk. És Isten azt mondja, hogy inkább nem viszem oda őket, mert ezek visszafordulnak. Ha harc lesz, akkor visszafordulnak. Mert ismeri az övéit. ismer engem, ismer titeket, tudja, hogy milyen helyzetekbe lehet belevinni, és milyen helyzetekbe nem lehet belevinni. Még akkor is, hogyha logikus lenne, hogy belevigyen. Még akkor is, hogyha elvárható lenne, hogy belevigyen. Hanem azt mondja, hogy akkor én vezetlek titeket kerülő úton, és ott megyek előttetek, tűzoszlopban, meg felhőoszlopban. Most már csak egy apró megjegyzést szeretnék tenni, hogy én amikor olvasom ezek a kivonulás történetét, kicsit irigykedek rájuk. Ők mentek a maguk útján, állandóan morogtak, elégedetlenkedtek, Isten meg állandóan ott ment előttük egy tűzoszlopban, meg felhőoszlopban. Mennyivel könnyebb lenne nekem az életem, hogyha Isten állandóan ott menne előttem egy tűzoszlopban, meg felhőoszlopban. Tehát mennyivel könnyebb lenne például munkahelyet választani, hogyha mondjuk nézni az ember a munkahely hirdetéseket, és akkor egyszer csak ott megjelenne egy kis tűzoszlop fölött, hogy na, oda menjél. Egy irigylésre méltó helyzetnek tűnik ez, nem? De figyeljük meg azt, hogy a tűzoszlop és a felhőoszlop az előttük megy messze. Azt lehet követni, de oda menni hozzá nem nagyon lehet. Isten mutatja nekik az utat, de hogy beszéljenek vele, ahhoz ott van Mózes, és Mózes majd mondja nekik, hogy miket mond Isten. A mi helyzetünk az egy kicsit más. A álláshirdetések fölött nem jelenik meg tűzoszlop, ezt azért eléggé nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy ilyen nem fordult elő a mi életünkben még. De Isten nem kívül van rajtunk, és ott van egy tűzös felhőoszlopban, hanem belül van bennünk. Tehát mi nem egy külső, jól látható vezetést fogunk kapni, hanem egy belső, nem túl jól látható, de személyre szóló vezetést fogunk kapni. Akkor, amikor összehasonlítjuk magunkat Izrael népével, akkor igazán nem az egyes emberekkel érdemes összehasonlítani magunkat, mert az egyes embereknél sokkal jobb helyzetben vagyunk. Az egész néppel esetleg össze lehet hasonlítani magunkat, mert az egész nép kapott egy közvetlen vezetést. De az egyes emberek mind messze voltak ettől a vezetéstől. Ők messziről látták a tüzet és a felhőt. Mi pedig személyesen vagyunk közelebb Istenhez, mint ők voltak. És lehet, hogy a mi vezetésünk nem annyira nyilvánvaló, mint az ő vezetésük volt. De a mi vezetésünk sokkal személyre szabottabb. És nekünk esetleg több munkát kell beletenni, mert ugye egy izraelinek nem kellett nagyon sok munkát beletenni ahhoz, hogy éjjel fölébred, kidugja a fejét a sátorból, így körülnéz, és látja, hogy ott van a tűz, vagy ott van a tűz. Tehát sok munkát nem kellett belefektetni, sokat nem kellett figyelnie. Nekünk jobban oda kell figyelnünk Isten szavára, mert kevésbé egyértelműen és kevésbé erőszakosan szól, mint akkor. De bennünk van, és bennünk él. És ha odafigyelünk rá, akkor ugyanolyan vezetést kaphatunk tőle, mint Izrael népe kapott annak idején. Összefoglalva, ez a nagyon kis rész néhány nagyon fontos dolgot mond el. Tehát Isten nem véletlenül állt meg a kalandok ismertetése közben, hanem mert szüksége volt az embereknek arra, hogy most megálljunk és gondolkodjunk. És azt mondja Isten, hogy akkor most, hogy megtörtént veled a nagy dolog, most előkészítjük azt, hogy erre mindig emlékezzél. Most előkészítjük azt, hogy neked minden évben ünnepeid legyenek. Most előkészítjük azt, hogy mindig, amikor a gyerekszülést ünneplitek, akkor jusson eszetekbe, hogy mit tett veletek Isten. És közben Isten nem hagyja őket magukra, hanem folyamatosan vezeti őket egyértelműen és személyre szabottan. És mi sem vagyunk most rosszabb helyzetben. Nekünk is az a feladatunk, hogy emlékezzünk. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy nekünk nincsenek nem mondta meg Krisztus, hogy hogyan emlékezzünk. És feladatunk az, hogy a személyes vezetést, amit Isten ad nekünk, azt komolyan vegyük. De ugyanaz a lehetőségünk megvan, mint akkor Izrael népének. Sőt, sokkal közelebb kerülhettünk Istenhez, mint ők valaha is voltak. Adjunk hálát ezért Istennek, és kérjük azt, hogy hagyd tudjunk valóban odafigyelni rá. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te általad mehetünk közvetlenül Istenhez, és te tetted lehetővé, hogy a Szentlélek bennünk lakva személyesen irányítson és vezessen minket. Gyerek, Úr Jézus, hogy te segíts nekünk abban, hogy tudjunk olyan emlékoszlopokat állítani a te tetteidnek, a gondolataink közé, és akár fizikailag, hogy újra és újra visszaemlékezzünk arra, hogy ki vagy te, mit tettél értünk, és mivé váltunk mi ezáltal. Gyerek, Úr Jézus, hogy segíts nekünk csöndben lenni, és emlékezni a te dolgaidra, csöndben lenni, és odafigyelni arra, hogy mit mond a Szentlélek nekünk, és mi az az egyértelmű személyre szabott irányítás, amit ad nekünk. Hálát adunk neked azért, mert ez a te áldozatod által lehetővé vált, és nem kell nekünk semmit hozzátenni. Semmivel nem tudunk hozzád közelebb kerülni, hiszen te voltál az, aki közel kerültél hozzánk. Köszönöm neked, hogy bár neked nincs szükséged semmire, nekünk meg olyan sok dologra van szükségünk, és mégis olyan az erőfeszítéseket te teszed azért, hogy kielégítsd azt, amire nekünk szükségünk van. Annak ellenére, hogy te önmagadban egész vagy, és tökéletes. Kérlek, segíts nekünk, hogy tudjuk ezt a közeledést szívesen fogadni te tőled. Amen.